nem igazán sláger, akkor ez az.
Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
Milyen nyár vár rád?
A legjobb zenék, nyári történetek.
Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
Különleges ízek.
Nem akarsz minden nap főzni rá?
Izgalmas programok.
Fantasztikus!
Emlékezetes találkozások.
Na, elmondom, mik a legendák.
Mondjad.
A Kárpát-medence 1000 csodája csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Jó napot kívánok, 2:45 a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint a kínai autók dömpingje milyen hatással lehet a magyar autóállományra? És ezen a héten várható az idei első hőhullám akár 36 Celsius fokkal. Ön hogyan készül, milyen praktikái vannak a hőség elviselésére? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, SMS számunk 30-9666. Ugyanezen a számon várjuk véleményüket Viberen is. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. 2026-ban a kínai autódömping új szintre lépett, a költséghatékony modellek mellett egyre nagyobb számban jelennek meg a csúcs technológiás luxus modellek. Magyarországon a kínai márkák piaci részesedése tartósan 8% fölé emelkedett, ami egyrészt az egyre szélesedő elektromos és hibrid kínálatnak, másrészt a felszereltségnek és az árnak köszönhető. Hazánkban a KGM és a Dongfeng áll a lakossági vásárlás élén 80%-kal, de ugyancsak népszerű a Chery, az MG, valamint az új belépők közé tartozó Jayco és Omoda esetében is 50-77% között mozog az arány 2026 első negyedévének adatai alapján. Ugyanakkor ezek az autók a vállalati flotta piacon még nem építettek ki erős pozíciót. De mit gondolnak önök? Hogyan hódították meg ilyen gyorsan a magyar piacot a kínai autók? Önök szerint mi az elsődleges szempont az autóvásárlás esetén, és hallgatóinknak milyen tapasztalatuk van a kínai személygépjárművekkel kapcsolatban, persze ha használnak ilyet? Mondják el nekünk, előbb azonban Knezsik Istvánt, az autós nagy koalíció elnökét kérdezem majd feltehetően ugyanezekről a kérdésekről. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
Önnek milyen autója van, hagyd kérdezzem meg itt rögtön elsőre. Kínai vagy nem kínai?
Nem kínai.
Nem kínai. Tehát akkor saját tapasztalata, legalábbis mindennapi tapasztalata nyilván nincsen. De mit gondol arról, hogy miért ilyen népszerűek a kínai autók, és mi az a szempont, ami ide repítette őket? Az áruk, a felszereltségük, a kinézetük mi?
Mit gondol? Pontosítsuk egy picit a dolgokat, jó? Kínában 467 brendet gyártanak, mint autó. Ebből 10-15 olyan komolyabb mennyiségű gyártmány van, amiből igazából ebből a 10-15 márkából kettő márkában, a Vivaldiban és a Chery csoportban nincsen európai tulajdon. Az összes többiben van. Gyakorlatilag azért a SAIC volt az első Kínában az a csoport, aki autót kezdett gyártani több évtizeddel ezelőtt, és hát hasonlókat mondtunk, gondoltunk néhány évtizede a korai márkáktól is. Ugye a Kia-ról, a Hyundai-ról valami hasonló sztori volt. Elteltek az évek, bebizonyították, hogy megbízhatóak, hogy jó áron lehet őket megvásárolni. hogy hosszú-hosszú évekig biztos társunk az úton, és elfogadtuk őket. Valami hasonló zajlik a kínai márkáknál. Ugye, ahogy ön is mondta, 8% a kínai márkáknak a piaci részesedése ma az új autópiacon. Ezek a 80%-os növekedések, ezek igazak, de nem a piaci részt mutatják. Nagyon-nagyon komoly növekedésben vannak, és valóban, amit az embereknek nagyon fontos a mobilitásban, hogy nagyon-nagyon magas felszereltségi szinteket adnak, és kifejezetten jó áron.
Hát nem beszélve arról, hogy a kinézetük, a design az valami egészen elképesztő. Hát olyan futurisztikus belső terek vannak, amit hát európai autóknál azért, de még amerikaiaknál se nagyon látunk.
Érdekes dolog, mert ezeknek a kínai autóknak a döntő többségének Európában van a fejlesztési és dizájn központja, vagy pedig valamelyik nagyon-nagyon komoly márkának a fejlesztési dizájn igazgatóját átsábították magukhoz, és ők álmodják ezeknek a márkáknak a külső-belső dizájnját.
Azt mondta az előbb, hogy a BYD-n és a Chery-n kívül az összes többinek van európai, vagy van benne európai tulajdon.
Döntő többsége.
De az attól még kínai autó.
Természetesen Kínába gyártják, illetve ma már ugye Európában is egyre több kínai gyártó megjelenik. Komolyan veszik azt, hogy Európában, Amerikában is az egész világon szeretnének egyre több autót eladni. Ha belegondolunk, 91-92 millió autót, járművet gyártanak a világban, ebből 31 milliót Kínában. És mi Európában ebből a 13-14 millióval azért eléggé hátul kullogunk. Tehát nagyon-nagyon fontos azt tényleg nézni, hogy milyen műszaki tartalmat milyen áron tudunk előállítani, és hát a megbízhatóság nagyon fontos, de azt azért merjük elmondani, hogy az elektromos autók akár milyen gyártmány, akár kínai, akár európai, akár amerikai, nagyjából a mai technológiai tudásunk szerint olyan 10 év körül lesz az a idő, amíg ugye az akkumulátor nagy biztonsággal újra tölthető 80-90%-ig, és utána előbb-utóbb muszáj kicserélni az akkumulátort, ami egy jelentősebb kiadást fog adni az elektromos autók világában.
Na, erre majd még visszatérünk, hogy meddig fogják bírni az akkumulátorok. Viszont az előbb azt mondta, ugye, hogy a dél-koreai autókkal is, vagy azokkal a márkákkal is egy időben ugyanígy voltunk, mint a kínaiakkal. Jól értettem, ugye ezt mondta?
Így van, bizalmatlanok voltunk, nem ismertük őket, fejlődés előtt álltak.
Ha, de akkor ez most azt jelenti, hogy a dél-koreai márkák lecsengőben vannak?
Nem, hanem hogy hasonló utat járnak a kínai márkák, mint annak idején a dél-koreaiak, hogy kezd elfogadottá válni Európába ezeknek a márkáknak a használata.
Mert eleinte idegenkedtünk tőle?
Hát a koreaiaktól az biztos, hogy igen.
Nem, én most a kínaiakra célzok, ugye, mert hát azért a kínai iparral kapcsolatban még biztos nagyon sok mindenkinek a fejében van egy ilyen gondolat, hogy az ott a fröccsöntött áruknak a gyártója, ugye ez még régről maradt az emberek fejében a kínai piacokról, és az oda bejövő filléres dömpingáruról, de hát azért már rég nem ott tart Kína.
Kína messze-messze megelőzte, én azt gondolom, a világot. Hihetetlen mértékű innováció, tudás van, és hát ez annak is köszönhető, hogy az ott lévő gyerekek például reggel 8 órától este 9-ig ülnek az alsó tagozatba, és este 10-ig a felső tagozatba. Hihetetlen mértékű tudás van jelen pillanatban Kínában, és hihetetlen mértékű alázattal fordulnak a munkához. Megváltozott a világ, nagyon jó minőségűek a kínai termékek. Úgy tűnik, hogy ebbe az iparágba is szeretnének meghatározókká válni. Meglátjuk, hogy a fogyasztói bizalom, hisz igazából akinél a pénz van, és aki szeretne vásárolni, ő fogja eldönteni, hogy melyik gyártónak, melyik saját modelljét fogja magáénak tenni, mit fog hazavinni, és mi az a mindennapokban, ami az ő mobilitását segíteni fogja.
Na, itt van velünk első mai hallgatónk István, Knezsik István, pedig azért arra kérem, hogy maradjon itt velünk, mert hát ha felmerül valami olyan kérdés, amire választ vár a kedves hallgató. Jó napot kívánok, István, hallgatjuk!
Jó napot kívánok! Nekem már régóta az volt a véleményem, hogy a mi gazdasági szerkezetünk az eléggé sérülékeny, és itt a példa rá, nemrég, tehát az autógyártás, elég sokféle autót befogadtunk, hogy gyártjuk, és egyik pillanatra másikra egy piaci új szereplő, itt van Kína, és jó minőségű, és hosszú, úgy mondom, az akkumulátorokkal az idő, hogy mennyi ideig tudnak elmenni, ez egy nagyon fontos, és nemrég olvastam, hogy egy nagyon komoly fejlesztést hajtottak végre, hogy majdnem duplája az eddigieknek, tehát nagyon versenyképes az árban is, mivel tömeggyártás. Én azt mondom, hogy ez letarolja a piacot. Én nekem egyébként az a véleményem, hogy tipizálni kellene, tehát mondjuk 2-3 féle igénynek megfelelő autót kellene gyártani, és tömeggel, mint annak idején volt a Volkswagen, ilyen népautó, és így sokkal olcsóbb lenne maga a javítatás is, bármilyen problémával. Nem mindig az, hogy most azt nézik, mondjuk egy Volkswagennél, hogy most egy éven belül akár 2 féle lámpa mér volt, és akkor más az ára. Tehát ilyen részletek óriási pénzeket jelentenek a karbantartóknak, már meg akik használják az autót. Tehát én nagyon veszélyesnek tartom ezt a gazdaság szerkezetünket, nekünk egy teljesen más dolgot kellene ezzel kapcsolatban csinálnunk. Az önellátás, a szolgáltatás fejlesztése, nem pedig az ilyen ipari, ahol nincs nyersanyagunk, mindent úgy kell megvenni. Kína előnyben van például azok a földfémeknek, a ritka földfémeknek, sőt nem véletlenül Afrikát behálló olyan szinten, hogy óriási pénzeket rak oda bele, hogy azokat az ásványi anyagokat, ami amire szüksége lesz későbbiekben, azt meg tudja, tehát magáénak tudja. Tehát
de akkor ezt értsem úgy, István, hogy Magyarországon nem is kellene autót gyártani? Tehát
én azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon elhibázott történet volt, ez pláne ez az akkumulátorgyártás, mert bármelyik pillanatban egy olyan fejlesztéssel, mint ahogy most Kína, mondom, olvastam ezt az új akkumulátor témát, de gyakorlatilag teljesen lenullázza azt, amit itt most csinálni fognak, ha az lesz az érdek. Értem.
És köszönjük szépen, István, hogy megosztotta velünk az aggodalmát. Knezsik István is aggódik ilyen dolgok miatt?
Menjünk kétfelé választjuk a dolgot. Ugye abban nem nagyon van igaz az Istvánnak, hogy ugye, hogy működik a világ. Másfél évente újra gondolják az autót, és 3 évig gyártanak Kínába egy modellt. Ez azt jelenti, hogy másfél évig gyártanak olyan lámpát, lökhárítót, sok mindent, majd gondolnak egyet, újabbat, modernebbet gyártanak, tehát nagyon rövid a modellciklus, nagyon nagy a gyártási mennyiség, darabszám, viszont nem tudjuk, hogy ebből Európába és Magyarországra hány darab érkezik, és egyelőre nincs, nem látjuk azt a gyakorlatot, hogy milyen lesz az alkatrész utánpótlás. Ugye én nem aggódok a Magyarország és az európai autógyártásért, de Európában ugye 120-130 éve gyártanak belső égésű motorral járműveket, úgy tűnik, hogy a vevőknek erre szüksége van, még jó néhány évig ez a fajta technológia is velünk fog maradni, jön az elektromos autó, egy újfajta, új világ. Valahogy így ment át annak idején az átmenet, egyébként érdekes, hogy amikor indult az autógyártás és a szekérből autót gyártottak, az első autók, azok akkumulátoros elektromos autók voltak csak, és kizárólag, és utána ugye a hatótávolság miatt jött be a belső égésű motor, lehet, hogy most éppen fordítva fog ez a történet működni. Nagyon sok fejlesztés, nagyon sok fejlődés akkumulátorban, töltésben zajlódik, meglátjuk, hogy merre visz a jövő. Egy dolog biztos, hogy az elektromos hálózatoknak még hosszú idő lesz lekövetni ezt az igényt, hogyha tisztán akkumulátoros elektromos autóval szeretnénk elképzelni a mobilitást, ehhez nagyon-nagyon sok beruházás kell még.
Melyik az az elektromos autó egyébként, akár kínai, akár nem, amelyik a legnagyobb hatótávú?
Van Európa is, és van a Kína is, ugye gyakorlatilag itt nem is a hatótávolságot szokták mondani, hanem a töltési időt. Most a kínaiak azt mondják, hogy nekik olyan szuper töltőrendszerük és akkumulátoruk van, ugye mind a kettő fontos ehhez, hogy az akkumulátor ezt a töltést fel tudja venni, illetve legyen ilyen töltő. Kínaiak mondják, hogy nagyon gyorsan néhány perc alatt 80%-ra tudják tölteni. Egyébként európai márkák is ezt mondják, hogy ilyen 5-8 perc alatt. Egy nagy kérdés van, hogy ott, ahol mi tölteni szeretnénk, rendelkezésünkre áll annyi energia, amivel ezt meg tudjuk tenni. Itt ma is van olyan, hogy szupercsárcserek, szupertöltők vannak valahol, de a 250 kilowatthoz képest van, úgyhogy nem megy csak 30-40-50 kilowattal, mert a vezetékeken ennyi szabad kapacitás érkezik a töltőállomáshoz.
No, akkor Szabolcssal folytatjuk a beszélgetést. Jó napot kívánok, Szabolcs, hall minket?
Igen, hallom, jó napot kívánok. Azzal szeretném kezdeni, hogy én egy kicsit érzek az autóipar részéről egy ilyen nyomást a társadalom felé. Például a környezetvédelem az, amivel próbálok hagyatkozni sokszor, hogy az emberek váltsanak a belső égésű motorokról. Én azt gondolom, hogy Európa az a globális karbonkibocsátás kb. 6-7%-áig felel, ezért lehet, hogy amiket már hallottam, hogy Euró 5-ös, 6-os motorokat is van, hogy kitiltanak nagyvárosokban, Nyugat-Európában. Szerintem ez érdemes lenne ezt a tempót belassítani. A másik az elektromos autóknál mi aggályom, hogy ezek nagyon drágák még, és kiforratlanok. Ezt most én abszolút felhasználok, én mondom. Én nagyon szeretem a német automárkákat, van is egy-két olyan autótípus, amire tudom, hogy minden autókat ismerő ember azt mondaná, hogy ezek nagyon megbízhatóak, mert sokat futottak, tudják az emberek milyen az, amikor 4-500 ezer kilométert is futott már, és hogy mennyibe kerül fenntartani, és hogy milyen megbízható, ez még elektromos autóknál nincsen.
Ja, de nem csak német autók vannak ilyenek, ami nagy megbízhatóság, úgy van olyan japán márka is, ugye?
Az való igaz, de azért az európai, így, hogy európaiak vagyunk, meg ugye a japán autó nál azért az alkatrészek, én úgy tudom, hogy drágábbak voltak mindig is. Én azt gondolom, hogy a német autóiparnak kiváló termékei voltak. A legnagyobb megdöbbenésem akkor volt, amikor a teljesen elektromos eladásoknál a BYD a tavalyi utolsó negyedévét átvette a Teslától. Akkor tudtam, hogy itt baj, és elkezdtem utána olvasni a pont a BYD-nek, akinél az egyik legszembetűnőbb különbség volt nekem az, hogy mindent ők gyártanak. A saját autóknak nincsenek beszállítók, hanem minden egyes apró alkatrészét ők hozzák létre, és azzal, hogy Kína, úgy tudtam, Kína az akkumulátor gyártás királya, úgymond a világon, ezért az akkumulátorok is sokkal olcsóbbak náluk, és azt tudni kell, hogy az elektromos autók árának a 30-40%-át az akkumulátor teszi ki. Én azt gondolom, hogy egyszerűen csak ennyi a probléma, hogy Kína olcsóbban tudja előállítani az autót. Ennek szerintem köze van ahhoz is, hogy Németországban vagy Európában magasabbak a gyártási költségek, átlag 20-40% között olcsóbbak árérték arányban a kínai autók. Én azt gondolom, hogy ez nem csak Magyarországon, de még egy német vásárló számára is nagyon-nagyon fontos tényező.
Köszönöm szépen, Szabolcs, önnek is, és majd a témát természetesen a hírek után folytatjuk, de most a mikrofonnál Ceglédi Edittől hallják a híreket.
Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazpromnyeftől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vám megállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártír társait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel, az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Lerótta kegyeletét Sulyog Tamás köztársasági elnök is. A múzeumok éjszakája idei megnyitóját az Iparművészeti Múzeum épületében tartják, amely 2017 óta zárva van a látogatók előtt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, hogy a rendezvény napján a látogatók bejárhatják a múzeumot. Tar Zoltán közölte, az épület állapota jelentősen romlott az elmúlt években, ezért megkezdik az egyeztetéseket a rekonstrukció mielőbbi elindításáról. Melegszik a levegő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok, ma helyenként, holnap már több felé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18, napközben 25-30 fok várható.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Jó napot kívánok! Fél öt után 2 perccel a szerkesztő Császregi Balázs nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint a kínai autók dömpingje milyen hatással lehet a magyar autóállományra? És ezen a héten várható az idei első hőhullám, akár 36 Celsius fokkal. Ön hogyan készül, milyen praktikái vannak a hőség elviselésére? Az SMS számunk 30 9666, a telefonszámunk pedig, amit a 061-es vagy a 030-as előhívóval is hívhatnak, vagy tárcsázhatnak, az 759-52-00. Továbbra is itt van velünk telefonon Knezsik István, az Autós Nagy Koalíció elnöke, de mielőtt beszélgetni kezdenénk vele és a hallgatókkal, engedjenek meg egy-két SMS-t is, mert azok is érkeznek. Azt írja László, hogy az európai személyautók drágák, kedvezőtlenek az értékesítési feltételeik, az akus kínaiak lekörözték az európaiakat. Aztán egy másik, egy 20-as számról, de Viberen érkezett, hogyha és ha EU van odabillogozva, honnan tudjam, hogy honnan származik, a kínai rámeri pecsételni, hogy made by China, ugye érdekes, az EU meg nem meri a D, a CH, a PL betűket oda tenni. Szerintem azért az autóknál lehet azt pontosan tudni, hogy honnan származik. Lehet, hogy más termékek, az autó is egy termék végül is, nél ez nehezebb ennek a kiderítése, de az autóknál feltételezem, hogy nagyjából mindenki tudja, hogy hol gyártják a különböző márkákat, vagy legalábbis ki a tulajdonos. Aztán Laci azt írja, hogy az elektromos autóban ülve mágneses térmező daganatok kifejlődését okozza. Hát ezt nem tudom, hogy így van-e, ezt még nem hallottam, nem tudom, hogy Knezsik István hallott-e bármi ilyesméről, hogy veszélyes lenne egy elektromos autóba ülni.
Menjünk sorba, hogy az autók alvás számából egyértelműen bizonyítható, kiolvasható, hogy a jármű hol készült, hol gyártották, tehát erre egy egyértelmű választ tudok adni. Minden autóra vonatkozóan ez működik. Ugye én ezek a városi legendák, hogy bármilyen fajta probléma lenne a töltés közben elektromos autóval, ezek a rák, nem rák, ez egy ilyen nagyon nehéz kérdéskör. Nem hallottunk, nem tudunk róla, és orvosilag nem bizonyítható.
De egyébként ilyenfajta vizsgálatokat végeztek valaha?
Hát gondolom biztos, hogy miután ez felmerült és elindult ennek a híre, biztos vagyok benne, hogy a gyártók ezt megpróbálták bizonyítani, vagy éppen az ellenkezőjét, hogy ez valós vagy nem valós. Felelősnek gondolok minden gyártót az egész világon, tehát ez nem csak Európáról, az egész világról szól, hogy mindenkinek az élő vevők kellenek, hisz azok fogják megvásárolni az autót, és bármelyik termékről az derül neki, hogy bármilyen fajta egészségkárosodást okoz, abban a pillanatban ez komoly problémát jelentene.
Világos. Péterrel folytatjuk. Jó napot kívánok, Péter!
Jó napot kívánok, Jánosi Péter építészmérnök vagyok. Amikor 10-15 évig, bocsánat, 10-15 évvel ezelőtt Sankajban voltam, a nagybátyám Budesz László építésznek a műveit forgattam, és filmet csináltunk belőle. Nos, akkor még Volkswagen autók szaladgáltak Sankaj utcáin, de az építészete már jelezte, hogy itt valami óriási dolog készülődik. Kusai Sándor volt pekingi nagykövettől, tudjuk, hogy a titka a kínai autógyártásnak az, hogy egy-egy körzet, egy-egy megye, ami hát ugye 50-60 millió, mondjuk Németország nagyságrendű, rááll egy autógyártásra, vagy valamilyen más termékgyártásra, de úgy, hogy az utolsó csavarig az alvállalkozók egymástól elérhető távolságra vannak, és abban a megyében speciál, mondjuk BYD vagy más autómárkát gyártanak, és az üléstől a motorig, az akkumulátorig mindent úgy gyártanak, tehát nincsenek alvállalkozók, hanem ezek az alvállalkozók egymástól kézkarnyújtásnyira, mondjuk 56 kilométeres távolságra vannak, tehát nincs az alkatrészeknek az a mozgása, ami az európai autógyártást jellemzi. Másrészt Kínában olcsó az energia, másrészt, halló?
Itt vagyunk, itt hallgatjuk.
Nincs szénmonoxid vagy széndioxid adó, nincsenek olyan megkötések, amik tönkreteszik magát az üzletet, az autógyártást, mint Európában. Itt tudatosan tönkreverték a német autógyártást. Eredmény, leépülés. Ugye 10 000-vel bocsájtanak el a Volkswagen és egyéb nagy gyárakból munkásokat. Ellenben itt figyelmeztetni kell azokat, akik még mindig az akkumulátorgyárak ellen szajkózzák a mantrát, az a konkurenciának volt a szövege, most már vége, mert a Magyarország pillanatnyilag a negyedik a világ akkumulátorgyártásában. Ez azért érdekes, mert volt a vasúttörténeti parkban egy kiállítás, ami óriási dolgokat mutatott be a föld és az energia és a környezetvédelem szempontjából. Például egy magyar találmányt, ahol egy olyan akkumulátort mutattak be, ahol nem az akkumulátor kémiai összetételét, hanem az anód katód részéről vizsgálták meg a dolgokat, és körülbelül 38%-nyi teljesítmény növelést értek el, tehát sokkal nagyobb hatótávolságot lehet ezekkel a magyar fejlesztésű, magyar találmány akkumulátorokkal végezni. Gondolom, hogy már a kínaiak érdeklődnek.
És ezek üzemszerűen működnek már valahol, Péter? Vagy ez csak egy
fejlesztés alatt van, de szerintem már a kínaiak rácsaptak, mert óriási dologról van szó.
Köszönjük szépen a tájékoztatást.
Nem csak gyártunk, hanem fejlesztünk is Magyarországon. Így van,
hát ez egy nagyon fontos szempont. Köszönjük szépen, Péter. Nem tudom, hogy Knezsik István elnök úrnak van-e bármi hozzáfűzni valója az elhangzottakhoz.
Igen, hát gyártásszervezés az egy érdekes dolog. Halkan mondom, hogy mind Debrecenben, mind Kecskeméten, mind Győrben, ugye azok a jelentős beszállítók, akik ezt a néhány ezer alkatrészt összeadják, hogy egy autó szülessen, ezek nagyon közel vannak. Nagyon sok gyár, akár a gyárnak a közvetlen szomszédságában, vagy a területén van, Magyarországon is. A gyártásszervezésben Európa sehogy máshogy nem működik, mint bárki a világon. Optimalizálni akarja mindenki a szállítási időt és költséget. Ez egy nagyon logikus dolog. Ugye mindenki hallott erről az innovációról, ma még tömegben nem gyártják, ma még tömegben nem működik autókban. Ugye puding próbálja az evés, tartja a magyar közmondás. Majd, hogyha ez nagy tételben ténylegesen meg fog jelenni az autókban, és valóban ilyen hatótávnövelést fog jelenteni, akkor egyre inkább el fogunk erre menni, de visszacsatolnék oda, amit az előző blogban mondtam, hogy az is nagyon fontos, hogy rendelkezésre álljon elegendő energia töltéshez, ott, ahol mi éppen tölteni szeretnénk. Ma még ez a benzines világban, ugye a benzinkutakon egyelőre jobban elérhető, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
Megint nézzünk gyorsan egy-két SMS-t. Elektromos autózást kizárólag, mint a Dodge-em vagy a trolibusz, tehát úthálózat fölé áramszedők. Volna szabad üzemeltetni, szakaszonként transzformátor állomásokkal, az akkumulátorok veszélyes hulladékok, csak mérgezzük vele a környezetet, ugyanúgy, mint a belső égésű motorokkal. Ez egy 20-as számról érkezett SMS volt. Aztán egy 30-as számról, ja igen, a magyar vevők legtöbbje még mindig árérzékeny, tehát a magyar autóutak nagy részén kínai autók lesznek. Abi aláírással jött, és János pedig azt írja, hogy semmilyen akku nem tart örökké, a bontás és az újrahasznosítás problematikája még nincs megoldva, és még sokáig nem is lesz, a kedves hallgató szerint. És akkor megint elnök urat kérdezem, hogy ugye beszéltünk arról itt az első etapban, hogy körbe 10 év, ugye? A jelen pillanatban az élettartama egy ilyen akkumulátornak, és utána rá kell majd elég nagy költséget fordítani. És hát ugye alkatrészek között ez a legnagyobb értéket képviselő dolog egy személyautóban. Megvan-e oldva, én is ezt kérdezem, amit a kedves hallgató, az, hogy mi lesz ezekkel az akkumulátorokkal, illetve hát már nyilván van olyan elektromos autó, ahol már kellett akkumulátort cserélni, ezek hova kerültek?
Gyakorlatilag ugye Magyarország egyszerű helyzetben van, mert a MOL hulladék ügynökség az, aki kizárólagosan az összes ilyen jellegű hulladékot össze kell, hogy gyűjtse, és ő hasznosítja. Ugye a világban nagyon sokan beszélnek akkumulátor hasznosításról. Az Európai Unió azt írná elő, hogy az újrahasznosítás során 60%-ban szeparáltan kéne az akkumulátort hasznosítani. Ez azt jelenti, hogy amikor vége az akkumulátor életének, elviszik egy gyárba, ott szétszedik, ledarálják, csinálnak vele valamit, és 60%-ban a műanyagot, a lítiumot, és sok mindent kéne tudni hasznosítani. Én még nem láttam ilyen gyárat, nagyban ilyen gyárat még én nem tudtam élőben megnézni, labor körülmények között működik.
De létezik egyébként?
Nagy mennyiségben. Állítólag igen, ez a pontos dolog. Azt mondják, hogy igen, én nem láttam, én a szememnek fogok hinni.
Világos.
Ugye durván a Nissan Leaf volt az az első autó, ami nagy mennyiségben a világban megjelent akkumulátoros elektromos autóként elébként. Erre találta ki a világ az elektromos autót, hogy legyen egy pici, jó parkolható, néhány száz kilométert haladó autó, ami a városban és az agglomerációban jól hasznosítható. Erről szólt az ötlet, a terv, meg még arról,
hát
hogy
betegben
kivenni is lehessen belőle. Ez volt a valódi ötlet, és hát eltelt a 10 év, ugye ez az első elektromos autók, ott még nem volt okos autó, nem volt az, hogy védje az akkumulátort, a töltő, a töltés, az autó, hogy milyen energiát kapjon. Ezek az autók körülbelül 10 évet mentek el, ha cseptöltővel lassan töltötték, akkor lehet, hogy egy picit tovább, tehát vannak ennek fizikai korlátjai, viszont az igaz, hogy 6 millió forint tájékán van egy használt ilyen autónak a megvásárlási lehetősége ma, és hogyha gyári akkumulátort szeretnénk venni, minden cellát kicserélni, az 9 millió forintba kerül. És ez a valóság. Aztán, hogy mi lesz holnap, mennyibe fog kerülni, hogy fog fejlődni, senki nem tudja megmondani. Én legalábbis biztos nem, mert az üveggöm nincs nálam. Lehet, hogy már csőben van egy olyan innováció, hogy nagyon alacsony költségen gyorsan lehet akkumulátort gyártani. Ugye az is egy fontos dolog lenne, erre van a szilárd test akkumulátor, hogy könnyű legyen, mert nagyon nehezek az elektromos autók, és hát sok-sok olyan kérdés van, amire gyakorlatilag nincsen válasz, mert ma még Európában nem fizetünk súlyadót. Tehát ugye az úthasználati díjat a benzines járművek a benzinben fizetik meg. Az elektromos autók ma ilyen típusú költséget nem vállalnak.
Hát igen, amúgy is számos kedvezmény van.
A hátán. Ugye évvégétől véget ér a parkolási kedvezmény.
Erre utaltam.
Mert hogy ugye kellenek a parkolóhelyek, és hát ugye a városnak is kéne bevétel, az, hogy egyre több ilyen autó van, ez így nehéz lesz. Egyébként az Autós Nagykoalíció és az Importőr Szövetségnek az előterjesztésére lett Magyarországra és az egész világban zöldencám. Tehát mi elég sokat tudunk erről, hogy mi az oka, hogy látszódjon, hogy tudják, hogy kik azok, akik környezet tudatosan közlekednek. De én azt hiszem, hogy ez egy út, és én 12 útról beszélek, 12 hajtáslánc lehetőségről, és a vevő fogja eldönteni, hogy az ő közlekedési szokásának, pénztárcájának, lehetőségének, melyik felel meg legjobban, melyikkel szeretne hosszú távon közlekedni, és melyik az, ami ténylegesen az ő életéhez a legjobban alkalmazkodik.
Hallgassuk meg Ernőt. Jó napot kívánok, Ernő!
Üdvözlök mindenkit! Egyetértek az előző dologgal, hogy az akkumulátor többe kerül, mint egy új autó. Ez prompt, ez minden szerszámgépnél van, hogy megveszek egy gépet, az 160 ezer forint, veszek hozzá egy akkumulátort, az 100 ezer forint. De a másik kérdésem az lenne, hogy Kína felmeri vállalni azt, hogy belepecsételi, hogy Made in Kína. De ugyanakkor az EU nem meri belepecsételni azt, hogy Csehszlovákiában, Lengyelországban, Svédországban, Németországban hogy gyártották azt az autót.
Ja, értem, tehát, hogy mondjuk egy Volkswagent adott esetben nem Németországban gyártanak, hanem mondjuk Magyarországon, Lengyelországban, hogy az miért nincs be, hogy Lengyelországban készült?
Miért nincs beleírva az, hogy csak az van beleírva, hogy gyártás EU, ez vonatkozik kajákra, mindenre, de nincs odaírva, hogy Made in Germany, vagy Made in Poland, vagy Made in Sweden, tehát az de, EU nem de, meri felvállalni.
Hát de azt, az előbb szerintem elnök úr erre válaszolt, hogy talán az alvásszámból erre lehet következtetni, de kérdezzük meg de, őt, az a legtisztább.
Most nem az alvásszámból, hanem én, mint mezei ember, oda megyek, ránézek, és akkor oda van írva csak annyi, hogy EU.
Értem.
Abból én nem fogom tudni.
Világos, értettem, Ernő, köszönjük szépen a kérdést. A szó Knezsik Istváné.
Az Amerikai Egyesült Államokban sem írják be tagállamunkat.
Egy Michiganben gyártották.
Így van, hanem az Egyesült Államokban, és miután ugye vannak olyan modellek, például sokáig gyártották Kecskemét, hanem Mercedes CLA-t is gyártották Rostadban, ugye ugyanazt a terméket, ugye ez, hogy mit hol gyártanak, hol szerelnek össze egy globalizált világban, ahol nagyon sok alkatrészből születik egy autó, ezért hozta azt a szabályozói környezet, tehát az Európai Unió, hogy az alvásszámban kell szerepeltetni a gyártás helyét, és innentől kezdve egy egyszerű helyzet van, mert abból bármelyik gyártó bármikor vissza tudja keresni. Egyébként a legálisan működő szervizekben, márkaszervizekben és csatlakozó szakszervizekben bárkinek adnak információt arra, ugye a tulajdonosnak, hogy ez a jármű hol készült, hol született, és mikor.
De van ennek egyébként jelentősége? Mert van különbség mondjuk egy Lengyelországban összeszerelt, és egy Németországban. Mert azért azt én érzékelem itt a kedves hallgató kérdéséből is, hogy vannak a verziók ezek szerint.
Én azt gondolom, hogy ilyen városi legendák vannak, mint mindenről. Városi legendaként mondhatom, hogy például van egy ilyen változat is, hogy Csehországban és a Skodának a legjobb minősége, összeszerelési minősége van a Volkswagen csoporton belül. Na most ugye nagyon nehéz elmondani egy Audi tulajdonosnak, mert lehet, hogy ő meg teljesen máshogy érzik. Tehát én azt hiszem, hogy mindenhol tisztességgel, szabványoknak megfelelően, elvárásoknak és hihetetlen mértékben ma már a mesterséges intelligencia világában hihetetlen sok érzékelővel és hihetetlen sok ellenőrző ponttal milliméter pontosan ellenőrzik azt, hogy az autó hogy készül, megfelele minden pillanatában annak, ami a gyártási kritérium, és azonnal kiveszik a sorról azt az autót, ami valamilyen oknál fogva hibát jelez. Tehát ma már ilyen se Kínában, se Európában, se Amerikában nincs, hogy valamilyen olyan dolog történjen, ami miatt jobb minősége van egy akármelyik országból összeszerelt járműnek.
Dezsővel beszélgetünk tovább. Jó napot kívánok, Dezső!
Kedves Csokolom, Pap Dezső vagyok Győrből.
Üdvözlöm!
Én ezt az egész elektromos autó vonalat ezt lakvágánynak tartom.
Miért?
Energetikus voltam 40 évig, tehát más szemüveggel nézem a világot. Azért, mert nagyon drága az akkumulátor, nagyon nehezen hozzáférhetők a ritka földfémek gyermekmunkával termelik ki. A harmadik világháborút az fogja megnyerni, aki sutyiba ki fogja fejleszteni az erőcellát, ahol az üzemanyag víz, és nincs káros anyag kibocsátás. Eddig két világháború elbukott azon, hogy nem tudják a logisztikát megoldani. Nem az, hogy a németek nem tudták időbe bevetni az atomfegyvert, hála Isten, mert ezek bevetették volna Európába, annélkül, hogy tudták volna, az amerikaiak se tudták, hogy milyen következményei lesznek, csak az atomtudósok tudták. Akik bevetették, a Little Joe volt az atombombának, hogy Nagasakira nem Nagasakira, hanem Hiroshima-ra, amit először ledobtak. A pilóta a repülőről figyelt, hogy hogyan alakul ki a gomba alakú felhő. Gondolom, annak a gépnek az egész személyzete néhány hónap alatt elpusztult.
De ön szerint egyébként a tudomány az milyen távolságban van attól a technológiától, amit ön említ, aminek az alapja a víz, és nincsen káros anyag kibocsátás?
Nincs káros anyag kibocsátás, állítólag csak azért nincsen megoldva a hidrogénnak a tárolása. Hát az nem egy nagy probléma, azt meg lehet oldani. Akár sutyiban Magyarország is nagy lehetne, hogyha olyan fejlesztés folytatna, amit egy esetleges háborús helyzetben, mert a háborúk azok mindig nagy lökést adnak a technika fejlődésének, akkor mindig megnő a műszakiaknak a becsülete.
Hát inkább a fegyverkezés,
mert rá vannak szorulva az országok.
Igen. Köszönöm szépen, Dezső. Hallgassuk meg elnök urat, hogy mi a véleménye a hallottakról.
Halló?
Itt vagyok, halló.
Igazából ugye ma már létezik hidrogénnel üzemelő autó, itt egy probléma van, hogy hihetetlen sok energia előállítani a hidrogént. Tehát mind a tárolás, mind a fejlesztés készen áll, egyébként van ilyen járműve, többek között a Toyotának, Mirai-nak hívják, és a most készülőben lévő új BMW X5-ös jármű már 5 elérhető hajtáslánccal érkezik 2026-27-ben, lesz belőle benzines, dízel, tölthető hibrid, elektromos autó és hidrogén meghajtás üzemanyag cellával. Tehát egy csodálatos magyar mérnök van, és így Ferenc, akit csak dízelpápának hívotta, vagy hív a világ, ő több mint 30 éve belső égésű motort épített hidrogén meghajtással, tehát ezek a dolgok rendelkezésre állnak, megvannak, túl vagyunk rajta. Itt az energiának a lehetősége, elérhetősége a nagy kérdés. Egyébként a hidrogén meghajtású autóban egy ilyen nagy nyomású 7 kilogrammnyi hidrogén az, ami tárolható azért, mert hát robbanás veszélyes, sok minden veszélyt jelent, ugyanúgy, mint az akkumulátor, az meg 2200 fokon ég, hogyha bármilyen elektromos tűz keletkezik. Tehát minden hajtásláncnak, benzinnek, dízelnek, elektromosnak, hidrogénnek megvan a veszélyforrása is, hogyha nem olyan közlekedési formák vannak, készen vagyunk ezzel, a szabályozói környezet, és hát mindig a pénztárca dönt. Tehát, hogyha végig gondoljuk, néhány évtizede ugye a PB gáz volt a menő, amikor még a szocialista autókban néhány 2-300 ezer forintért egy átalakító reduktort építettünk be a karburátorhoz, és gázzal ment az autó, aztán megszigorították biztonsági okok miatt, máshogy kellett, adót kell rá fizetni, ma szinte minden molkuton lehet PB gázt kapni LNG név alatt, de valahogy mégse annyira vásárolják ezt a típusú autókat a vásárlók, pedig mind a Dacia-nak, mind a Piaggio-nak, több automárkának van ilyen meghajtás autója, valahogy összességében, mire mindent összeadunk, nem annyira vonzó. Tehát az emberek, merjünk őszinték lenni, olcsón szeretnének autót venni, szinte 0 forintért energiához jutni, és ha lehet, akkor minél olcsóbban közlekedni, és lehet, hogy én is ilyen vagyok.
Hát épp azt akartam, ez nem a nagy kívánság, nem? Na, hallgassuk meg Attilát.
Én is ilyen vagyok.
Igen, csatlakozom. Attilát is hallgassuk meg még itt a végén röviden. Jó napot kívánok, Attila!
Ez itt csókolom, üdvözlöm, és meg a hallgatókat is. Na, ott kezdtem, hogy nekem volt kettő utolsó autóm, az gázüzemű volt. Tehát nem értek egyet az úrral, mert nagyon kedves, tehát nagyon-nagyon nem szennyeztem a környezetet, abszolút kényelmes volt, mindig mondták, hogy felrobban, de hogy robban föl. Uh-huh. Itt most utazok a busszal, már mindegy, most elmondtam a típusát, a volánbusszal, 100% cseppfolyósból gázzal megy, üzemel, bocsánat. És mi baj van neki? Semmi. Tehát ez nem elektromos. Tehát ez nem jó, nem jó. Az, amit föltölt az akkumulátort, amit föl kell tölteni, az energia. Nem tudom, honnan hoznak ennyi energiát, de hát nem tudom egyszerűen, de én nekem mindig a gázüzemi autó volt a lényeg.
Világos, hát önnek ez jött be.
Tessék?
Mondom, önnek ez jött be.
Ez jött be, egyik összetölt, a másikat eladtam, teljesen mindegy, szóval inkább ez. Tehát környezetbarát. Büdös dízelek mennek mellettem, most is, ahogy megyek az út akárhova megyek. Füsttől, nem tudom, hogy kapják meg a zöld kártyát, fogalmam sincs. Büdös dízel, környezet szennyező.
Világos.
Nem tudom, hogy... Tehát ez a gáz, annak idején akartam vásárolni egy Skoda Octaviát, megmondták, hogy ennyibe kerül, de ahogy is mondta a tulajdonos, nem a tulajdonos, a kereskedő, hogy beüzemelik a gázüzemet, és nem is kell fizetni ezzel semmit sem. Tehát érti, Szekeszi asszony.
Értem, és köszönöm szépen Attila, hogy elmondta a véleményét, és akkor most még Knezsik Istvánhoz fordulok, itt 2 percünk van körülbelül, már annyi se a műsor végéig, hogy beszéljünk majd még egy kicsit arról, hogy, mert ugye általában ez egy nagy kérdés mindig, hogy mennyire tartják majd az értéküket ezek a kínai autók. Mondjuk most például egy 3, vagy egy 5, vagy egy 7 éves kínai autót a kezdőárhoz képest mennyiért lehet megkapni, mondjuk ilyen százalékosan?
Válasszuk ketté, jó? Elektromos, nem elektromos autó, mert ugye ez egy fontos...
Világ, de hogy ne, természetesen.
Az elektromos autónál, ugye amit beszéltünk, hogy nagyon rövid időre kell egyelőre, mint tudunk számolni ugye a maradványértéket, ez sokkal jobban veszít az értékéből, mint egy hagyományos hajtáslánc. Egyébként nagyjából hasonló szinten veszít az értékéből, mint bármelyik európai gyártmány, egy különbség van, hogy sokkal kevesebb összegről. Tehát amikor egy autót nem mindegy, hogy 11 millióért vagy 16 millióért veszünk meg, százalékosan nagyon hasonló avultatás értéke van szinte minden autónak, és hát ez csak azon múlik, hogy melyik márka lesz menő, trendi, szexi, sokat adnak el, amiből sokat adnak el, azok iránt nagyobb a bizalom, az picit jobban tartja, de nagy csodák nincsenek.
Jó, de hát nyilvánvalóan itt számít, ugye, hogy minél jobban közeledünk ahhoz a bűvös 10 évhez, amiről beszéltünk, és az akkumulátor elfárad, nyilván ugye ott akkor már azzal a költséggel is kell számolni, gondolom
jelentősen.
Én. Így van. Na, Knezsik Istvánnak, az autós nagy koalíció elnökének nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. A kedves hallgatóknak pedig az SMS-eket és a telefonokat, de azért ne menjenek messzire, mert nem soká jövünk vissza, és arról fogunk beszélni, hogy a héten az első hőhullám eljön Magyarországra.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, a híreket Ceglédi Edittől hallják.
A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártír társait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthofer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Lerúgta kegyeletét Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol Magyar Péter kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt, hangsúlyozta, a múlt nem sajátítható, nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat.
Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom nyelvtől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfonami finomító is tovább működhessen. Volodymyr Zelenszky személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak az Egyesült Államokban. Az ukrán elnök ezt tegnap vetette fel Donald Trumpnak, amikor telefonon beszéltek. Zelenszky szerint, ha egy ilyen találkozót az amerikai elnök vetne fel, Vlagyimir Putyinnak nehezebb lenne lemondania. Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. A most zajló G7 csúcson is találkozott volna Putyinnal, de az orosz elnök nem élt a lehetőséggel. A Kreml számára csak is egy moszkvai találkozó jöhet szóba, amit Kijev elutasít. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vám megállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vám intézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Idén is Mészáros Lőrinc áll a leggazdagabb magyarok százas listájának élén. A második Csányi Sándor az OTP elnöke, a harmadik pedig a gépgyártásban érdekelt Felcsuti Zsolt. Mészáros Lőrinc 1604 milliárd forinttal rendelkezik, de 13%-os vagyongyarapodása elmarad a tavalyi 50%-tól. A negyedik helyen továbbra is Veres Tibor a Wallis csoport alapítója szerepel, 492 milliárd forintos becsült vagyonnal. A 100 leggazdagabb közé bekerült 4 új név is, köztük az ingatlan.com alapítója Mészáros Dávid, valamint az OTP top menedzsere Wolf László. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Melegszik a levegő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet.
Műsorajánlat.
Kalendárium.
Nyári koncertek a Danubia zenekarral, Hámori Máté karmester lesz a vendégünk. Picasso kiállítás Szegeden. Bükki művészeti napok június 19-től. 100 éves a Szentendrei művésztelep és a Tihanyi apátság programjai a múzeumok éjszakáján.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15:30 után a Kossuth Rádióban.
Kult
Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak, vagy írhatnak SMS-t, ha elmondanák a véleményüket a következő témáról. Ezen a héten várható az idei első hőhullám, akár 36 Celsius fokkal. Ön hogyan készül, milyen praktikái vannak a hőség elviselésére? 759-52-00, ez a telefonszámunk, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is hívhatnak. 39.666, ide pedig a szöveges üzeneteiket várjuk. A hét második felében Magyarországra is megérkezik a kánikula, néhány helyen akár 36 Celsius fok is lehet. Ilyenkor fontos az egyéni védekezés, például az idősek ne menjenek a forróságban ügyeket intézni, ne főzzenek be sárga baracklekvárt, a vasalás is várhat, de a kertben is hajnalban vagy késő délután érdemes tenni-venni. Ellenben jót tesz, ha a lakásban lehúzzák a redőnyt, a szobában vizes törölközőket teregetnek ki, és csak éjjel szellő. A belső térben a 25 fok lenne az ideális. A fiatalabbaknak ilyenkor jobban kellene figyelniük idősebb, esetleg beteg szüleikre, rokonaikra. Ha tanácsolhatjuk, gyakrabban látogassák, vagy hívják ők fel őket, segítsenek a napi bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában. Az idős emberek kevéssé érzik, hogy melegük van, túlöltöznek, és gyakran elfelejtkeznek a rendszeres folyadékpótlásról. Erre is figyelmeztetni kell őket olykor. Ha sem mindegy, hogy mit teszünk és mit iszunk, a csapvíz önmagában nem elég, mert az iszadástól sót, ásványi anyagot is veszítünk. Egy megsózott paradicsom vagy uborka önmagában is üdítő, és potolhatja az elveszett ásványi anyagot. Együnk lédús gyümölcsöket, görögdinnyét, őszi barackot például, ugyanakkor kerüljük az alkoholt és a kávét, mert mindkettő vízhajtó hatású. Nos, a héten várható az idei első hőhullám, az előrejelzések szerint, mint mondtam, akár 36 Celsius fok is lehet. Ha vannak praktikáik a hőség elviselésére, osszák meg velünk telefonon vagy SMS-ben. Ugyanerre kérem majd Antal Emese, dietetikust, szociológust, a Tét Platform szakmai vezetőjét, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és a kedves hallgatókat is szeretettel üdvözlöm.
És először is azt kérdezem, hogy van-e különbség a között, hogy egy-két napig tart egy ilyen hőhullám, mert mondjuk most is rövid lesz, vagy pedig, mint ezt már megtapasztaltuk az elmúlt nyarakon, mondjuk akár 2-3 hétig egyfolytában tart a közel 40 fokos hőség. Melyik viseli meg jobban a szervezetet?
Hát mindenféleképpen a tartós nagy kánikula az az, ami a legrosszabb, bár hogyha nagyon nagy az ingadozás, a hőmérséklet ingadozás egyébként, akkor az is megterhelő lehet. De hogyha visszatérnék erre, hogy a hőségben, és nagyon jó, így figyeltem, hogy amit mondott már, hogy miket, milyen praktikákat lehetne megosztani egyébként, itt tényleg ami a legfontosabb, az a folyadék. És ne csak ígyunk folyadékot, hanem együnk is. Tehát szerintem ez az, amit a legfontosabb, amit be kell tartani, és természetesen alkoholmentes italról beszélünk.
Ezen kívül van még olyan dolog, vagy olyan étel, vagy ital, amit semmiképpen ne fogyasszunk ilyenkor?
Hát az, hogy mi az, amit ne, hát ilyenkor azért a nagy melegben tényleg a szervezetnek eleve egy plusz energia az, hogy fennmaradjunk. Tehát, hogyha egy ilyen nehéz, zsíros, fűszeres ételeket eszünk, az még jobban megterheli a szervezetet. Tehát ebből következik, hogy inkább nyilván itt a lédús, amit ön is mondott, a zöldségek, gyümölcsök, levesek, smoothiek, turmixok, virágok és folyadékok azok, amik, meg mártások, amiket ehetünk, és amire vágyik is a szervezetünk, de a másik oldal az pedig inkább az ilyen könnyebb ételekre. És akár gondolok itt mondjuk például egy joghurtra, ami egy tökéletes, még a folyadékbevitelhez is hozzájárul, egy frissítő hatása is van, vagy egy jó kis salátához, vagy én, egy zöldséges tésztához, vagy valami zöldségkrémekhez, tehát nagyon nagy a paletta, csak azért ez nem a csülkös bableves időszaka.
Inkább a tonhal salátáé. Megértettem. Maradjon velünk itt, arra kérem Antal Emesét, de hallgassuk meg gyorsan Lászlót, a kedves hallgatók közül, aki most itt telefonált nekünk. Jó napot kívánok, László!
Kedves okom, tiszteltel, üdvözlöm önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát megpróbálok egy-két jó tanácssal szolgálni. Egy kis citrom, bele egy kis, egy liter vízbe, betenni a hűtőbe, esetleg egy jégkocka, és eljönni az árnyékba időnként az idősnek, a fiatalnak is. Üdítő megfelelő mélységig, kevés víz, kevés a víz, tehát a párolgás sok, ezért többet kell fogyasztani a vízből. És lehetőleg ne cukros vizet, azért a citromot mondanám. És tényleg, amit az előbb már bevezetett a szakértő, hogy tényleg nem a csülkös bableves, annak ellenére, hogy az esetleg az éhséget jobban meg megkívánja az ember, akkor félre kell tenni. És még valami, hogyha árnyékba ülünk, az egy nagyon jó dolog. A napot el kell kerülni, egy nagy kalapot, és alá pedig egy kis törőközőt előtte kicsavarni, egy kis mentás lébe. Esetleg a mentából csinálni egy teát, amit beszünk a hűtőbe, és egy jégkockával, ami isteni finom. És ezeket a területeket, az időszakot át kell élni, tehát javítani kell a komfortérzésünket. Lehetőleg fizikailag ne legyünk terhelt állapotban, olyan értelemben, aki ezt képes, vagy lehetősége van, különösen időskorban.
Igen, nem át kell élni, hanem túl kell élni.
Így van, túl kell élni.
Túl kell élni. Köszönöm szépen, László, hogy megosztotta az ön tapasztalatait, és akkor Antal Emesét elkérdezem, hogy mi van ilyen időszakokban a sporttal például?
Hát azt mindenféleképpen óvatosan kell, pláne nem a 10-től délután 3-ig tartó időszakban, és akkor különösen fontos a folyadék bevitel, és ahogy ön is mondta, így azért átlagban természetesen a víz az jó, de hogyha valaki sportol, pláne ilyen nagy melegben, akkor tényleg nagyon fontos, hogy az ásványi anyagokat pótoljuk. És amiről még nem beszéltünk, de azt hiszem nagyon fontos, az az, hogy ilyenkor a nagy melegben az élelmiszer biztonságra is oda kell jobban figyelni, tehát itt az élelmiszereket ne hagyjuk órákig a hűtőn
kívül,
a hűtőn kívül, jól süssük át az ételeket, pláne mondjuk az ilyen teljes dolgokat, arra nagyon figyeljünk, vagy majonézes dolgokat, bár azt eleve inkább most csökkentjük, tehát a kézmosásra odafigyeljünk, a zöldségeket, gyümölcsöket mossuk meg, hámozzuk meg, tehát ezekre azért kifejezetten. És a boltba hogyan megyünk? Hogyha tényleg mélyhűtött dolgokat is szeretnénk venni, és hosszú, mondjuk utána még más programunk is van, akkor a mélyhűtő táskát azt ne hagyjuk otthon. És nem véletlen az sem, hogy hogyan rendezik be az élelmiszerboltokat, hogy és vagy hogyan vásároljunk. Tehát mindenféleképpen először mondjuk az ilyen zöldség, gyümölcsöket, vagy a liszteket, ezeket vásároljuk. Legkésőbb vásároljuk, ami hűtést igényel, és csak a legvégén, ami a mélyhűtött. Tehát a legutolsó legyen azok.
Minél kevesebb idő teljen el, ugye, pontosan, amíg hazaérünk vele, és elhelyezzük.
Igen.
Több hallgató írja itt SMS-be a sört. Például azt írják, hogy a nagy hőség hűvös szobában hideg sör mellett viselhető el, aztán rengeteg folyadék, víz, vagy esetleg sör, de semmiképpen nem cukros löttyök. Szóval ilyeneket írnak a hallgatók. Mi a helyzet a sörrel?
Hát ez... Gondolom az a hallgató írta, hogy, hogy inkább a sör, és akkor mondja, hogy jó, hát akkor a cukros lötyről lemondok, tehát hogy valamit valamiért akkor most feláldozza. Nyilván itt az alkoholmentes az az, ami egy akár bejátszhat, és tudom, hogy a sör, vagy az azért alacsony alkoholtartalmú, de egy pohár, jó? Vagy, tehát, és ami még jó, de jó, hogy ez előjött, az pláne, hogyha nyáron nagy melegben szeretnénk alkoholt inni, akkor nagyon fontos a sorrend. Eszünk, iszunk, és nem fordítva, már mint alkoholt. Tehát üres gyomorra ne ígyunk alkoholt, mert akkor még jobb, még nagyobbat tud ütni.
Mondjuk az télen is megszívelendő azért, ugye? Ne csak hát nyáron, igen, de nyáron nyilván fokozottan, persze.
Pontosan, abszolút, úgyhogy mindenféleképpen, és hogyha alkoholt is iszunk, még hogyha sört is, akkor is azért vizet is esetleg ígyunk mellé, vagy pláne, hogyha mondjuk magasabb egy rövidet iszik valaki, akkor aztán végképp a folyadék.
Hát igen, ugye csak a sör az nagyon sok esetben hozzátartozik a szabadsághoz, igen, a nyári grillpartikhoz, és így tovább, ugye, vagy egy...
Betyugtam a szemem, igen, meg engedékeny hangulatban is vagyok, úgyhogy jó.
Nagyon szépen köszönöm Antal Emesének, hogy rendelkezésünkre állt, és egy percünk van még körülbelül, vagy másfél, hogy Klárát is meghallgassuk. Jó napot kívánok, Klára!
Üdvözlöm, Zsuzsa, nagyon rövid leszek. Én egy 1917-ben épült vályokházban lakom, 50 centi vastag, dupla ablakokkal, spalettával. Tehát
akkor nem kell klínama berendezés önnek.
Nem. Meg tudom oldani, és van egy nagy hatalmas kertem tele gyümölcsfával, úgyhogy a gyümölcsöt megint megtermelem magamnak, és van egy nagyon kedves szomszédasszonyom, aki boltvezető, és én nekem a boltból hoz mindent, ha nem tudok elmenni, és amire szükségem van. Úgyhogy én nagyon szerencsés vagyok, nem hiába péntek 13-án.
Sokan szeretnének biztos önnel cserélni. Nagyon szépen köszönöm, bár magam is egyébként szívesen élnék nyáron egy ilyen 50 centi falvastagságú vályokházban. Köszönöm szépen önnek is, hogy telefonált, miközben összes többi hallgatónak, aki ma SMS-t írt, vagy felhívott bennünket. Mondom a holnapi témáinkat. Mit szól hozzá, hogy felfüggesztett börtönre ítélte az elsőfokú bíróság azt a karate edzőt, aki elrúgta egy kisgyerek lábát a nyári táborban. Második témánk pedig, hogy hallott-e arról, hogy egyre több nyugdíjas vállal munkát és végez önkéntes munkát Magyarországon. A mai adás szerkesztője Cseszregi Balázs, a hangmérnök Hajósi Bence volt a telefonnál, Sebők Tímea és Farkas Szabolcs fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Halász Zsuzsát hallották, hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra.